Abban a szerencsés helyzetben vagyok, tisztelt elnök úr és tisztelt lendületes kutatók. Szeretettel köszöntök mindenkit, hogy kollégáim már meglehetősen sok mindent elmondta. Úgyhogy nekem valóban csak az a tisztem, hogy hát jó részt most már csak az eredményeit mutassam meg. Egy picit a módszertanát is, mert ez nem triviális. Annak a vizsgálatnak, amit Pálinko Éva kolléganom objektívnek nevezett. Természetesen a kezdeti eredményekről van szó. Ez a vizsgálat, illetve ennek az eredménye, az első eredményei ebben a bizonyos jelentésben érhetők el, illetve ebben tesszük közzé őket, a Lendület csoportvezető tudománymateriális karrier vizsgálata című kötetben, annak is az első fejezetében. Még mielőtt rátérünk a dolog sűrűjére, egy pillanatra érdemes megállni a koncepciónál. Mit is jelent a tudománymateriális karrier vizsgálata? Ugye a tudománymateriális percepciója az meglehetősen fogalmazunk, hogyha szűkös a kutatói közösségben, és feltehetően a kérdés, hogy kerül a csizma az asztalra. Általánosabb értelemben a tudománymetria természetesen nem csak a tudományos teljesítmény mérését jelenti, főképpen nem az értékelését. Ebben az összefüggésben felhasználható arra, hogy a kutatói életpályának számos dimenzióját vizsgáljuk vele, nevezetesen a kutató publikációs rekordja alapján egy olyan bibliometriai szerkezeti elemzés segítségével, amely tehát nem pusztán a teljesítményét, hanem életpályájának, tevékenységének a szerkezeti jellemzőit is feltárja. Ilyen értelemben tárja fel a szerkezet, vagy ilyen értelemben beszélünk a teljesítmény elemzéséről, tehát valójában a tevékenység elemzéséről van szó, nem pedig valamilyen értékelő kontextusban is jelentéssel használjuk a teljesítmény szót. Általánosságban vizsgálati szempontok, dimenziók egy ilyenfajta karriervizsgálatban sokfélek lehetnek kiemelten a következők. Nyilvánvalóan a tudományos teljesítmény alakulása, ez a klasszikus értékelő bibliometria. A szakmai kapcsolatrendszer szerkezetének és dinamikájának a feltárása igen jól elvégezhető, illetve számos adalékkal gazdagítható a publikációs rekord elemzésével. A kutatási profil összetétele és annak a dinamikája, szerveződése, ennek összefüggése más életpályatényezőkkel szintén egy ígéretes terület, nem beszélve az intézményi mobilitásról, ami például az affiliációs adatok elemzéséből feltárható magyarul. A publikációk adatbányászatával és tudománymetriai elemzésével számos életpályadimenzió előtérbe kerül, illetve elemezhetővé válik. A konkrét életpálya monitorban, illetve ennek is az első szakaszában, az az alapkérdés vezérelte az elemzést, hogy úgy szólván milyen hatást gyakorol a rendületprogram a csoportvezetők szakmai karrierjének alakulására. Fontos megjegyezni, hogy bár a mutatók, a módszerek ugye emlékeztetnek arra, amit esetleg úgy vélhetnénk, mint a rendületcsoportok teljesítmény elemzése, mégsem erről van szó, számos technikai okból kifolyólag is, hanem konkrétan arról van szó, hogy a rendületcsoportvezetők a rendületpályaszakaszban miféle mintázatokkal jellemezhető publikáció szempontból. Az első körben a tudományos teljesítmény alakulása, tehát az előbbi listából az értékelő részt, illetve a szakmai kapcsolatrendszer dinamikáját és szerkezetét igyekeztünk feltárni, ezt részben az első körben. Az alapkoncepció az volt, hogy vegyük a lendületcsoportvezető két életpályaszakaszát, és hasonlítsuk össze a csoportalakítást megelőző szakaszt és a lendületprogramban eltöltött pályaszakaszt. Bibliometriai értelemben ez azt jelenti, hogy az úgynevezett akadémiai pályafutást, azt ketté vágjuk, a megelőző szakaszra, úgymond a lendületet megelőző szakaszra és a lendületben eltöltött szakaszra. Ebből is látszik, hogy itt nem a lendületcsoportok teljesítményi méréséről van szó, hanem pusztán arról, hogy a lendület csoportvezetőnek abban az időszakaszban, amíg a lendületprogram futott és futni fog, hogyan változtak a jellemzői a megelőző szakaszhoz képest. Rá is térnek rögtön az első fejezetre, az egyéni teljesítményvizsgálatára. Az egyéni teljesítményvizsgálata a tudománymetriában egy meglehetősen delikált ügy. Szokás azt mondani, hogy ez a kutatási frontvonal, mert pontosan az egyéni szint az, ami nehezen jellemezhető tudománymetriailag statisztikai okokból. Ezért aztán fontos azt feltárni, vagy fontos azt megemlíteni, hogy ez mindenképpen egy deskriptív, mintázatfeltáró vizsgálat, tehát nem statisztikai következtetéseket szeretnénk levonni, már csak számossági okokból sem, valamilyen elméleti lendületpopulációra nézve, hanem a konkrét minta, a konkrét lendületállománynak a tendenciáit szeretnénk vizsgálni, illetve első körben feltérképezni. A dimenziók, amiket a teljesítmény dimenziók közül elsőként vizsgáltunk, az a produktivitás változása, illetve a produktivitás, és a tudományos eredményesség és siker. Majd mindent látni fogjuk, hogy milyen mutatókkal jellemeztük ezt. Egyelőre szándékosan, és az egyéni szinten szándékosan nem vezettük be hatásvizsgálatot, amit egyébként a csoportszinten sokkal eredményesebben végezhető. Az életpálya monitor, az életpálya alakulásához ezek a sokkal jobban illeszkedő mutatók. Szakterületi metszetben fogjuk látni az eredményeket. Ez részben demonstrációs céllal van így, hiszen hát számos olyan normalizációs eljárást alkalmaztunk, ami a szakterületeket összemérhetővé teszi, mégis egyszerűen praktikus okokból nem lehet egy koordinátorrendszerben ábrázolni különböző szakterületeket. Ugyanakkor természetesen azt is feltételezzük, hogy a szakterületi kontextus ez a legerősebben meghatározó tényező. A módszer pedig a lényegében az említett mutató két pályaszakaszban mérhető értékének a változása első körben, tehát ez egy ilyen nagyon madártávlati kép. Na, milyen mérőszámokat alkalmaztunk, ami talán a legfontosabb kérdés? Hát természetesen az első a sima összproduktivitás mérése, ami az úgynevezett átlagos összproduktivitás. A két életpályaszakasz jelentősen eltér egymástól a hosszát tekintve, tehát valamiféle normalizálásra szükség van, ha össze akarjuk mérni a kettőt. Itt sem lesz teljesen összemérhető nyilvánvalóan, sőt kezdeti szakaszban nehezen összemérhető, de így tulajdonképpen az éves publikációs termést, az átlagos éves publikációs termést hasonlítottuk össze a két szakaszban. Az átlagos közleményrang, ez ugye a mennyiségi jellemző, az átlagos közleményrang lenne a minőségi jellemző, ezt, és be kell valljam, hogy ezen a ponton itt még az első szakaszban főleg a kemény tudományok élveznek előnyt a vizsgálatban, ugyanis a számos esetben hát a nemzetközi piacon publikáló tudományterületek voltak jellemezhetők, számossági okokból is egyébként. Szóval az átlagos közlemények az a közlemény, az a publikációknak a rangját jellemzi valamiképpen, nevezetesen a közlő folyóiratnak a szakterületi rangsorban elfoglalt relatív pozíciója alapján. Ez tehát egy olyan érték, ami kvázi a sikerességet, nem, hangsúlyozom, nem a, mivel ez is impactfaktor alapú mutató, csak normalizált mutató, nem a várható idézettségi hatást, hanem egyfajta szociológiai értelemben sikerességet és publikációs stratégiát jellemez. A kettő összerakása, a rangsúlyozott produktivitás, ahol a minőség és mennyiség együtt jelenik meg, az a mutató, ahol súlyozva vannak ezzel a bizonyos értékkel a publikációk, tehát azt látjuk, hogy mekkora hányadot képviselnek az úgymond rangos publikációk, és mekkora összrangot érnek el. És végül van egy segédváltozó, a megbízhatóság, ami hát pont az említett nehézség miatt került bevezetésre. Ez tulajdonképpen a két pályaszakasz hosszának a hányadosa, hiszen, mint ahogy azt az előbb említettük, egy rövide lendület szakasz nehezen mérhető hosszá, mondjuk egy vaskosabb megelőző pályafutással. Első körben ezt csak gyorsan átfutnám, ezek a madártávlati, a teljes mintát jellemző, tehát nem a szakterületi bontással jellemzett eredmény, illetve a szakterületi bontással jellemzett, de egyváltozós eredmények. A minőségi kettőt ugrottam. Tehát az összproduktivitás kedvező módon láthatólag mindenhol emelkedett, minden szakterületen, vagy majdnem minden szakterületen, és kiemelném itt már csak azért is, hogy enyhítsem az előzőeket, a különböző társadalomtudományoknak az eredményességét ilyen szempontból. A gazdasági és oktatási területén például óriási szóródás van, de ott található a maximális összproduktivitás változás is, ezek százalékos változások. Ennél azonban sokkal nagyobb mértékben emelkedett, vagy sokkal jelentősebb mértékben ez a bizonyos minőségi összproduktivitás. Ott is egyébként a társadalomtudományok területén is, ahol egyébként a nemzetközi publikálásról azt gondolnánk, hogy nem jellemző, kimondottam. Hasonlóan pozitív kép rajzolható ki erről a bizonyos átlagos folyóiratrangról, tehát amikor a méretfüggetlenségre törekszünk, vagy valamiképpen a méretet ki szeretnénk venni az elemzésből, és csak a minőséget jelenítjük meg önmagában. Ami ennél sokkal érdekesebb, az a többváltozós térképeknek az esete, és itt most, mivel ezek elérhetők ebben a bizonyos dokumentumban, most csak bizonyos kiragadott példákon szeretném illusztrálni az általános következtetéseket, az első általános következtetéseket. Itt az látszik négy ábrán, hogy a lendület szakaszban, ami a függőleges tengelyen ábrázolódik, illetve a megelőző szakaszban, ami a vízszintes tengely, szóval a kettő között hogyan változott ez a három mutató a biológiai tudományok esetében. Azon túl, hogy látjuk, hogy valóban emelkedés történt, és számos más dolgot is látunk, például az, hogy van valamiféle arányosság a megelőző produktivitás és a későbbi produktivitás között, sőt azt is látjuk, hogy a megbízhatósági értékeket, tehát a színskálát nézve, ezt a megbízhatóbb esetek tulajdonképpen konfirmálják, tehát ott látjuk főleg ezt a nagyon mértékű növekedést, ahol már a lendület pályaszakasz hossza is nagyobb. Itt a, esetleg a csoport alakítás tényezőivel, adminisztratív terhek, stb. Függhet össze azoknak az adatpontoknak a vonal alákerülése, amelyek a kisebb megbízhatósági értékkel jellemzettek. De sokkal, hát, sokkal markánsabb ugyanakkor ennek a jobb felső ábrán látható minőségi produktivitásnak a növekedése, ami viszont nem látszik arányosnak lenni ennek a konkrét területnek az esetén, a mérettel sem. Tehát azt mondhatjuk, hogy méret függetlenül a megelőző minőségi produktivitástól függetlenül emelkedik a minőségi produktivitás mérete, mértéke, nagyon kicsi a korreláció a kettő között, és az átlagos folyóiratrang is, ami, és az a szerencsés eset ezekben az ábrákban, hogy az a szerencsés helyzet, hogy a méretet is látjuk. Tehát azt látjuk, hogy már eleve a lendület szakaszt megelőző, pályaszakaszt megelőző időszakban is meglehetősen magas rangértékek húzódnak a skálán. Nyilván ezek a legmagasabbak nem tudnak tovább emelkedni, de az alacsonyabbak emelkednek, méghozzá nem is kicsit. Itt láthatjuk a bal alsó, a vörös színezetű pontnál például, ami ráadásul egy meglehetősen megbízható pont ezt az előbbi definíciót figyelembe véve. És hogyha összerakjuk a változást egyetlen ábrába, tehát csak a változást, a három mutató együttes változását szemléljük, akkor feltárulnak azok, amiket mi úgy nevezünk, hogy publikációs stratégiák, és ami egészen, hát hogy is mondjam, sajátos képet mutat, és az elvárásoknak, a tudománypolitikai céloknak megfelelő képet mutat, sőt, bizonyos általános publikációs stratégiai elvárásoknak megfelelő képet. Nem is a biológiai tudományokon szeretném ezt illusztrálni, hanem az orvosi és a fizikai tudományokon, ahol az látszik, hogy abban a síknegyedben, ahol mindkét mutató emelkedik, tehát a minőségi és az alapproduktivitás is, ott ez egyenesen arányos és stabil folyóiratrang mellett történik az emelkedés, tehát tulajdonképpen a stabil magas minőség megy tovább és mennyiségileg növekszik, ahol viszont csökkenés van az összproduktivitásban, ez a bal alsó síknegyed, ott azt látjuk, hogy egy csomó élénk zöld adatpont van, tehát azt látjuk, hogy noha az összproduktivitás csökken, a minőség, a mennyiség független minőség határozottan növekszik, nem is kicsit növekszik, tehát végül is, és most természetesen nem ezekből az esetekből, hanem az összes ilyen esetből általánosítva, azt láthatjuk, hogy kétféle publikációs stratégia nyilvánul meg az eddigi vizsgálatok szerint. Ez a bizonyos változatlan színvonalon megnövelt átlagos kibocsátás, illetve ha amennyiben csökken a kibocsátás, akkor pedig a közleményes átlagos rangjának a jelentősebb növelése, tehát egyfajta célzott publikációs stratégia, amely együttesen természetesen a nemzetközi teljesítmény színvonalát emeli, ilyen értelemben áthallásos a programértékeléssel és a program hatásának értékelésével, noha ez az életpályákra vonatkozik. A másik első szakaszban megvizsgált dimenzió, ennek természetesen a részletei elérhetők a dokumentumban. A másik első szakaszban megvizsgált dimenzió az a szakmai kapcsolatrendszer vizsgálata. Itt is egyébként az előbb elhangzott véleménykutatási eredményekkel számos átfedést találunk. Az indikátora ennek természetesen mi más lenne, mint a bibliometria esetében a társszerzőség. És a módszere az, hogy az egyes csoportvezetőket, most a csoportvezetőkről van szó, csoportvezetői kapcsolatrendszereket az EGO networkükkel modelleztük, mégpedig a kétféle pályaszakaszban külön-külön, tehát a megelőző pályaszakaszban is megrajzoltuk idézőjelben a hálózatot, meg a következő pályaszakaszban, tehát a lendület alatti pályaszakaszban, és megnéztük, hogy hogyan változik, az alábbi értelemben hogyan változik. Először is mérőszámokat vezettünk be, bizonyos, hát kevésbé szerkezetinek nevezhető mérőszámokat, ami nem annyira hálózat szerkezetére vonatkozik első körben, a változás detektálására. Nyilván ilyen az abszolút társszerzőszám. Itt is ugye szükség volt a normalizált társszerzőszámra, hiszen egy hosszú megelőző karrier alatt nyilván számos együttműködés kialakult, tehát nem célszerű közvetlenül összehasonlítani a két társszerzőszámot. Illetve, ami egy strukturálisabb megközelítés, egy fontos megközelítés, a hálózat összefüggőségének a vizsgálatát is megejtettük, illetve annak a változását mértük, ami arról szól, ez a bizonyos klaszterezési együttható technikai értelemben, ami arról szól, hogy ez a bizonyos társszerzői kör mennyire formál egyetlen egységes csapatot, mennyire fragmentált, vagy mennyire egyetlen koherens csoporttá szerveződik össze. Ezeken a mutatókon keresztül túlmenően természetesen szintén nagyon fontos, hogy mekkora az átfedés a két társszerzői kör között, tehát hogy a kapcsolatok azok vajon tovább élnek-e a lendület szakaszban, vagy mennyire a korábbi kapcsolatok mennek tovább, vagy mennyire szerveződnek új kapcsolatok. Ezért két ilyen átfedési mutatót is használtunk, a sima szimplán a társszerzői körök relatív átfedésének egyszerű mérésére, számszerűsítésére, egyszerűen a metszet számosságát néztük, de relatív értelemben, tehát függetlenül a méretektől, az előző és a következő mérettől. Illetve ennek egy súlyozott mértékét is néztük, ahol a tartós kapcsolatok súlyozottan szerepelnek az átfedésben, magyarul magasabb értéket kapnak azok a társszerzők, amelyek több publikációt írtak együtt a csoportvezetővel. Ismételte első körben az általános eredmények, vagy az áttekintő eredmények. Azt mondhatjuk, hogy a társszerzőszám, a sima társszerzőszám mindenhol emelkedett. Érdekes módon azokon a területeken is, vagy nem érdekes módon, de azokon a területeken is, ahol nem jellemző a több szerzős mű, tehát ilyen értelemben egy univerzális emelkedést láthatunk. Nyilván vannak olyan területek, ahol értelemszerűen, ahol ez nem is definiálható. Az ábrán szerepelnek, de ez csak technikai részlet. Ami meglepő, hogy a sima átfedés mértéke, ez talán félreértelmezhető elsőkörben, a sima átfedés mértéke, az viszonylag csekély a két társszerzői között, tehát mintha megújulnának ezek a hálózatok, miután a rendület szakaszban, a megelőző rendület szakaszban, de hogyha súlyozok a tartós kapcsolatokat, akkor azt látjuk, hogy sokkal magasabb átfedést látunk, tehát azt látjuk, hogy a tartós kapcsolatok élnek igazán tovább. Tehát valóban van egy jelentős megújulás, de a tartós kapcsolatok, tehát a korábbi a tartós társszerzői kör, az jön tovább a legtöbb tudományterület esetében. Illetve azt is látjuk, hogy a legtöbb tudományterület esetében koherensebbé válik ez a hálózat. Szintén sokkal többet mond erről, hogyha ezeket egymás viszonylatában vizsgáljuk, és most már tényleg csak időhiányában csak egy mondattal jellemzem azt, amit látunk. Nevezetesen azt, hogy jelentősen megnövekszik nagyjából a mérettől, vagy a megelőző struktúrától függetlenül megemelkedik a koherencia általában a legtöbb tudományterületen, most a fizikai tudományok vannak kiemelve. És azt látjuk, hogy az átfedés mértéke, itt most gondolok elsősorban a tartós kapcsolatok átfedésére, nem nagyon függ a mérettől, nem, tehát tulajdonképpen a kisebb körök, megelőző körökkel rendelkezők is, és későbbi körökkel rendelkezőknél is ez általános tendencia. Viszont azt egyértelműen látom, hogy a fizikai tudományoknál mondjuk sarkalatos, mert ugye ismerjük az ottani társszerzői szokásokat, de azt viszont láthatjuk, hogy az igazán nagy, és az minden legtöbb területen jelentkezik, az igazán nagy társszerzői körre rendelkezők viszont óriási átfedést mutatnak a korábbi társszerzői körrel, tehát hozzák magukkal a komplett megelőző kapcsolatrendszert összhangban a tudománypolitikai célkitűzésekkel, és integrálják is őket az új csoportban, illetve az új struktúrában. Nos, tehát itt is, ugye ezek, nagyjából el is mondtam azokat a bizonyos összegző állításokat, amik viszonylag általánosak a területeken. Van némi területfüggősége a dolognak, érdekes mondani, a kémiai tudományok például kivételt jelentenek. Mind a kettő a kapcsolatrendszernek, mind a kettő struktúrálódása szintén összhangban van, vagy áthallásos a tudománypolitikai célokkal. Nyilvánvalóan az is, hogyha mondjuk egy nemzetközi korábbi társszerzői rendszer beemelődik, meg az is, hogyha egy új kapcsolatrendszer kiépül, mondjuk a kisebbek esetében, és ebben az új kapcsolatrendszerben újra pozícionálódik, ezt így fogalmaztuk meg, újra pozícionálódik a szerző a tudománypiacán, tehát kvázi a lendületprogramot emeli be a láthatóság szférájába. És záró akkordként pedig szeretném nagyon gyorsan hangsúlyozni a következő lépéseket. Nyilvánvalóan a megkezdett vizsgálatok szempontrendszerének bővítése az egyik ilyen alapértelmezett dolog. A másik a vizsgálati szempontok körének bővítése, most következik az a szakasz, amikor az említett érdekes strukturális életpálya dimenziókat is igyekszünk feltárni, mint például a kutatási profil alakulása. És ami a legfontosabb, és az egész program szempontjából a legfontosabb, az természetesen az, hogy ezek az eredmények akkor lesznek megbízhatóak, hihetőek, hogyha ez a vizsgálat monitor jellegűvé szélesedik ki. Nyilván az életpálya szakasz, vagy az életpálya kutatás természeténél fogva hosszabb időszakokat kell, hogy átöleljen. Úgyhogy ez az alapvető célkitűzés, amihez ezúton szeretném most osztályvezetői minőségemben is megköszönni az MTA elnökségének a támogatását. Köszönöm szépen!